továbbra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Pénteken délután 5 óra 11 perckor sok szeretettel köszöntöm azokat a kedves hallgatókat is, akik most kapcsolódtak be a műsorba. A mai napra kész műsorban arról próbálunk tájékoztatni, hogy mi a következő rövidebb időszak, illetve hát a hivatalos kampányra való felkészülésnek a fontosabb célkitűzése. Jeles vendéget köszönhetek a mai napra kész műsorban, Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke személyében. Jó napot kívánok, és engedje meg, hogy elmondjam a hallgatóknak, hogy úton van, tudom, úgyhogy lehet, hogy a térerő az majd kiesik, de mindenképpen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, üdvözlöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
És mivel, hogy élőben vagyunk ebben a műsorban, akkor már is elmondom a hallgatók számára az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274165-ös számon fogadunk, egy keresztnével aláírva, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Most tisztelt elnök úr, tegnap ön az aradi vértanúk emléknapjának megemlékezésén vett részt, beszédet is mondott, de utána sajtótájékoztatót tartott. Az ünnepi momentum mellett rögtön az aktuál politikai témákra is rákérdeztek a sajtótájékoztatón jelenlevő újságírók, és főleg arra voltak kíváncsiak, ha jól értettem, hogy hogyan készül a szövetség a december 11-i választásokra. Ezzel kapcsolatosan is már a jövő hét elején van egy fontos információ. Kérem, ossza meg a hallgatókkal.
Jövő héten, egészen pontosan hétfőn fogjuk leadni az aláírásokat. Több mint 200 ezer aláírást fogunk leadni az Országos Választási Irodában, ami lehetővé teszi, hogy a szövetség minden megyében és a külföldi szavazókörzetben is jelölteket állítson. Ez a szándékunk egyébként, és ez a fontos, hogy minden megyében legyen teljes listánk, ugyanis mindenhonnan szoktunk szavazatokat kapni, még az Ó-Romániából, a Kárpátokon túlról is, és én ezt fontosnak tartom, de ennél talán az a fontosabb, hogy rövid idő alatt sikerült összegyűjtenünk a több mint 230 ezer aláírást, és ez egy jó alkalom volt ismét elbeszélgetni mindazokkal, akik támogatásokról biztosítottak, és azokkal is, akik kritikát megfogalmaztak. Én azt gondolom, hogy mindkettő fontos. Az is, hogy meghallgassuk a kritikát, tanuljunk belőle, és az is, hogy a bíztatást azt úgy vegyük, ahogy ilyenkor illik, nagy alázattal készülve a választásra.
Ez azt jelenti, hogy az elmúlt hetek eseményei nem bolygatták meg, úgymond, a szövetség támogatottságát, hogyha ilyen szép számú aláírás sikerült összegyűjteni.
Tulajdonképpen a magyar emberek, a mi választóink azt kérik tőlünk évek óta, közvéleménykutatások is ezt mutatják, és a mindennapi tapasztalatunk is az, hogy legyen összefogás, együttműködés akkor, amikor a közös dolgainkról van szó. Ők nem arra kíváncsiak, hogy hogyan vitatkoznak a politikusok egymással, hanem arra kíváncsiak, hogy milyen megoldásokat találnak a politikusok a közösség problémáira. Nem mondják az emberek, hogy ez az összefogás hogy nézzen ki. A technikai részleteket nem szokták ők elmondani, talán nem is érdekli annyira őket. Mi akkor, amikor a Magyar Polgári Párttal az együttműködést elindítottuk, akkor ebből a társadalmi igényből indultunk ki, és erre az elvárásra próbáltunk el jó választ adni. Ma pedig azt látjuk, hogy az együttműködésnek ez a formája, ez a változata jó. Az, amit a Magyar Polgári Párttal kialakítottunk részben, nem mondom azt, hogy teljes egészében, de ami rajtunk múlik, azt megtettük, részben választ ad erre az elvárásra egyrészt, másrészt pedig a belső szolidaritást is fel kell mutatni, hisz minden egyes választási esztendőben választás alkalmával több tízezer szavazatot kapunk olyan megyékből, szórványmegyékből, amelyeknek nincsen esélye parlamentbe küldeni képviselőt. Van közöttük néhány olyan megye, hogy 27 év alatt soha nem küldött a parlamentbe, nem küldhetett képviselőt. Legutóbb 52 ezer szavazatot kapott a szövetség, és ezekből a megyékből, és úgy gondoltuk, hogy a belső szolidaritást úgy lehet erősíteni, hogyha a szorványnak, a szorvány megyéknek felajánlunk egy befutó helyet, és ezt megtettük, mert nem lehet csak egy szólam, nem lehet csak retorika, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Tulajdonképpen ezt a gyakorlatban is meg kell jeleníteni, és akkor, amikor az érdekképviseletről van szó, így tudjuk megjeleníteni, így tudjuk felmutatni, hogy a szorvány megyének egy befutó helyet felajánlottuk. Tehát egyrészt az együttműködés, az összefogás, másrészt a belső szolidaritás, és én úgy éreztem, azt tapasztaltam, hogy a polgárok ezt értik és értékelik. Az egy másik dolog, hogy egy-egy ilyen kompromisszum, mert ez kompromisszummal jár, a mi részünkről is kompromisszummal jár, bármelyik formáját nézem az előbb említett két fontos történésnek, belül okoz feszültségeket, hát hogy ne okozna feszültségeket. És én azt gondolom, hogy ezen nem kell elcsodálkozni, de a választóinkat, a magyar embereket nem az jellemzi, hogy emiatt most elkezdtek volna aggódni. Sőt.
Na már most említést tett arról, hogy hétfőn a több mint 230 ezer aláírást tartalmazó támogatói lajstromot iktatják a központi választási irodánál. A végső jelölt listákat mikorra kell majd benyújtani, illetve hát a forró pontokon, gócokon a úgymond enyhén szólva duzzogás vagy elégedetlenség megszűnte, és itt három pontot emelnék ki, udvar, az udvarhelyszéki RMDS-t, a Maros megyei szövetséget, illetve hát újabban a bukaresti RMDS szervezeten belül kialakult úgymond elégedetlenséget.
Két határidő van, az egyik október 12-e, addigra kell leadni a külföldi választókerületbe induló jelölteknek a dossziéját, a jövő héten ezt megtesszük, miután a központi választási iroda ellenőrzi az aláírásokat. A másik határidő, amikor az ország megyeiben induló jelölteknek a dossziét kell leadni, az október 26-a, és ezt is meg fogjuk tenni, valószínű, hogy október 20-22-e körül, nem korábban, és így teljes listával indulunk. Na most az előbb említett három megyével kapcsolatosan én azt gondolom, hogy ha nyugodtan érvekkel egymással vitatkozva, hogyha szükséges, megvitatva ezeket a kérdéseket, de ugyanazzal a nyitottsággal viszonyulunk ehhez a kérdéshez, akkor nem lesz probléma, akkor az emberek megnyugszanak. Én mindig azt mondtam, hogy a szövetségi érdeket, a közös érdeket, a partikuláris, vagy sokszor a személyes érdekek fölé kell helyezni. Engem ezzel bíztak meg többek között, amikor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökévé választottak. Nem azzal bíztak meg, hogy egyik vagy másik egyébként fontos kollégának a személyes érdekeit, vagy szervezetnek a partikuláris érdekeit tartsam szem előtt. És akkor, amikor a szövetségi érdeket tartjuk szem előtt, én biztos vagyok benne, hogy a gondokat gyorsan meg tudjuk oldani. Választások előtt jelöltállításkor mindig vannak problémák, vannak konfliktusok, feszültségek, miért is ne lennének, hisz verseny van sok helyen, és hol egyik megyében, hol másik megyében ilyen típusú problémák felmerülnek. És akkor, amikor egy másik politikai szervezettel megállapodást kötünk, és ők a mi listánkra följönnek, és RMDS színekbe indulnak, akkor megint csak természetesnek vehető, hogy vannak feszültségek. De én azt gondolom, hogy a közös érdeket kell figyelembe venni, és akkor ezeken túl fogunk lendülni. Hargita megyében is megértik és megértették, hogy a szorvány és a tömb, a szorvány és a székelyföld, de beszélhetünk a partiumi tömbről is, egymásra van utalva. Egymásra vagyunk utalva, politikailag sikeresek, külön-külön nem leszünk sem a székelyföld, sem Maros megye, sem a szorvány, sem a partium, és ezt az egymásra utaltságot nem csak nagy beszédekben kell éreztetni, hogy mindenki mindenkiért felelős, hanem egy ilyen esetben is, mint a parlamenti választás, és ezért azt gondolom, hogy helyes volt a döntés. Maros megye esetében pedig, hát nézze, nagy tisztelettel, az elmúlt másfél-két esztendőben én Maros megyét az élen láttam abban a kérdésben, hogy együttműködni kell. Közösen szervezett az ottani Maros megyei szervezet előválasztást a június 5-i választásokra, Marosvásárhely polgármesteri tisztségére a jelöltet így választották ki. Én egyetlen kollégától sem hallottam, hogy ez nem jó, nem helyes. Ugyanakkor az önkormányzati választáson, a megyei önkormányzati választásra két megyében együtt indult a Magyar Polgári Párt az RMDSZ-szel, vagy fordítva az RMDSZ listáján természetesen. Az egyik az Maros megye, nem volt verseny a megyei önkormányzatnál, és megmutatták az együttműködésnek a lehetőségét, fölmutatták. A másik az Kolozs megye. Érdekes, hogy mindkét megyében, ahol a Magyar Polgári Párt az RMDSZ listáján indult, ott két megyei önkormányzati képviselővel több van 2016. július 5-e után, mint 2012 és 2016 között. Maros megyében 13 volt, most van 15 önkormányzati képviselőnk. Lehet azt mondani, hogy ez nem azért van, mert együttműködtünk, de nagyon nehéz ehhez érveket találni. Tehát ott, ahol az együttműködés már megmutatkozott, ahol bejáratták, ahol még eredményt is hozott, én azt gondolom, hogy a parlamenti választásokra is, és ez volt az én álláspontom az első pillanattól, ott érdemes ezt a kérdést napirenden tartva a gyakorlatba ültetni, és ezért megint csak helyesnek tartom azt a döntést, hogy Maros megye indítsa, Maros megye vállalja a Magyar Polgári Párttal megkötött megállapodás értelmében az egyik befutó helyet. A bukaresti történet pedig én szerintem már nyugvó pontra került. Tegnap az ügyvezető elnök az ottani bukaresti elnökkel végigbeszélte a dolgokat. Itt megint nem tettünk semmi más, mint amit az alapszabályzat és az SKT határozat nem csak hogy megenged, hanem kötelez bennünket, hogy a Szövetségi Állandó Tanács véglegesíti a listákat, és az ottani elnök úrnak a szenátori lista első helyét ajánlotta, a SZÁT, és lesz Bukarestben is lista, és én azt gondolom, hogy ma külön ezekről a dolgokról lehet beszélni, de a magyar választókat már, az erdélyi embereket, a romániai embereket, a mi támogatóinkat nem ezek érdeklik. És még én szoktam egy dolgot mondani, ahhoz képest, hogy milyen kihívások előtt áll ez az ország, milyen kihívások előtt áll az erdélyi magyarság, akkor, amikor két év múlva Románia ünnepli a centenárium,
elnézést kérek, itt most az utolsó két mondatja az kiesett, valószínűleg térerő gondok vannak. Ha vissza tud térni rá, nagyon szépen megköszönöm.
Én vissza tudok, igen. Azt mondtam, hogy ahhoz képest, hogy milyen kihívások előtt állunk, és mi vár erre az országra és az erdélyi magyarságra a következő esztendőkben, közigazgatási reform, új oktatási törvénye, közoktatásra és felsőoktatásra, valószínű, hogy alkotmánymódosítás, és a centenárium, amikor nagyon éles, akár a nemzeti büszkeségre, kizárólagosságra is alapozó retorika eluralhatja a közbeszédet. Nem mindegy, hogy a gyulafehérvári ígéreteknek a beteljesítése, betartásához a többség-kisebbség viszonya milyen lesz, mert ezt fogjuk mondani, és ez lesz az egyik nagyon fontos üzenetünk. Tehát ezekhez képest arról vitatkozni, hogy akkor most a szórványnak adunk-e befutó helyet, és hogy a Magyar Polgári Párttal az együttműködést, azt hogyan látjuk, hogyan ültetjük gyakorlatba, kicsinyesnek tűnik. Én arra vállalkoztam, hogy minél erősebb politikai képviseletet biztosítani, és a közjót, a közérdeket szolgálni, ezt az eszközt arra használni, hogy az erdélyi magyar közérdeket, közjót szolgáljuk, és a megújult csapatlőbb, ha megkapja a bizalmat a választók részéről, akkor mielőbb a legjobb teljesítmény nyújtsa a parlamentben is.
Tehát két gondolatot emelnék ki az előbb elmondottakból. Ugyebár ön kiemelte azt, hogy történt egy együttműködés a Magyar Polgári Párttal, és ez csak jót hozott mind az önkormányzati választáson, mind pedig várható van a törvényhozási választáson, és belső szolidaritásként immárom az évek óta hangoztatott álláspontot is megerősítették azáltal, hogy a szórvány befutó helyet kapott a Hargita megyei listán. Ezt mindenki elismerte, ez többször felvetődött, mint elvet, de mikor személyi kérdésekre került sor, akkor ugyebár kitört az elégedetlenségek sorozata. Vajon miért?
Emberek vagyunk, emberből vagyunk mindannyian, és ez érthető. Én ezen sokat nem rugóznék. A fontos az, hogy tudjunk felülemelkedni ezeken a partikuláris érdekeken, és a közösség érdekeit, a szövetség érdekeit, a közérdeket tartsuk szem előtt. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki dolgozni akar a közszférában az erdélyi magyar közösségért, az megtalálja a helyét, mert munka az van, feladat az van.
Akkor végkövetkeztetésként kérném szépen, hogy erősítse meg, vagy esetleg módosításokra alkalmat adó helyzeteket is említsen meg, azzal kapcsolatosan, hogy akkor október 26-áig, ha jól értettem, az a lajstrom maradt, amelyről a szövetségi állandó tanács az elmúlt pénteken döntött?
Természetesen.
Tehát ilyen formán akkor már változtatások nem lesznek?
Nincsen ilyen szándék, nem is lehet, nem is akarunk, és ezzel a listával természetesen kiegészítve az összes helyet és a pótlistákat is feltöltve készülünk a választásra. Rövidesen már a választási programunkat és az üzenetünket fogjuk bemutatni, a jelöltek ezt az üzenetet kell tovább vigyék és választ adjanak a közösségünk kérdéseire.
A Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig pénteken délután 5 óra 27 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Kelemen Hunor, az LMDS szövetségi elnöke. És eddig a jelöltállításról, az aláírások benyújtásának folyamatáról beszélgettünk, de ha akkor most már tekintsünk a következő időszakra. Nem hivatalosan még nincs, hivatalosan még nincs kampány, de nem hivatalosan már mindenki kampányban van, és természetesen, hogy a szövetség célkitűzéseire a december 11-e utáni helyzetre kérdeztek rá azon a sajtótájékoztatón, amelyre Aradon került sor a tegnap. Nos, ezen kifejtette ön, hogy teljes listát állít a szövetség, és hogy mint minden politikai tömörülés, ha megfelelőek a feltételek, akkor kormánykoalícióra gondol december 11-e után, de azt is külön kihangsúlyozta, hogy nem minden körülmények között. Most tisztelt elnök úr, akkor melyek lennének azok az irányvonalak, amelyeket el tudna fogadni az LMDS? Tehát mik a kilátások december 11-e után? Milyen feltételek mellett lépne kormányra az LMDS, és melyek azok a kizáró okok, ami miatt ezt nem vállalná fel?
Én egy újságírói kérdésre válaszoltam, nem magamtól beszéltem a kormányzásról, és nem is kívánok a kormányzásról beszélni, mert az ebben a pillanatban hatodrendű kérdés. A legfontosabb az, hogy az arányos képviseletet, az erős képviseletet tudjuk megőrizni, azt a politikai eszközt a közösség kezébe adni, amely nélkül nem lehet az érdekképviseletet kiteljesíteni, és biztosítani, tehát ilyen szempontból, hogy kormányon leszünk, vagy nem leszünk kormányon, az szinte mellékes, ugyanis én a legeslegfontosabbnak azt tartom, hogy a parlamentben erős frakcióval rendelkezzünk, és december 11-e után az egyik kihívás az, hogy a politikai döntések visszakerüljenek a politikai intézményekbe, és megerősíteni a parlamentnek mind a törvényhozási, mind az ellenőrzési, mind a képviseleti funkcióját, mert ebben a pillanatban egyiket se látja el úgy, ahogy kellene, és valahogy visszaszerezni a politikai osztályba vetett bizalmat, illetve a bizalmatlanságot leépíteni, és csak ez úgy lehet, hogyha a szavak és a tettek között nincsen távolság, hogyha a közjót mindenek elé és a közérdeket mindenek fölé helyezzük és azt képviseljük. Én azt mondtam, hogy általában a politikai versenybe azért szállnak be a szereplők, szóval én azt gondolom, hogy a parlamenti képviseletről kell beszélni, arról, hogy a közérdeket, közjót hogyan tudjuk szolgálni, és hogyha a politikai logikát nézzük, akkor mindenki, aki a versenybe beszáll, azt szeretné, hogy az ő elképzeléseit, az ő politikai programját meg tudja valósítani. Tehát én ezt válaszoltam egy újságírói kérdése, és ebből, hogy az újságíró mit ír, azt nem is tudom, nem is akarom ellenőrizni, de nem is akarok magyarázkodni ezzel kapcsolatosan. Nekünk ma hatodrendű kérdés az, hogy mi lesz december 11-e után, hogy mi kormányzunk, vagy nem kormányzunk. Ha nincs erős parlamenti képviselet, akkor teljesen mindegy, hogy mi erről mit gondolunk. Ha meg erős parlamenti képviselet van, akkor elboldogulunk, megtaláljuk annak a módját, hogy az érdek képviselethez ezt az eszközt a leghatékonyabban használjuk. Úgyhogy én a kormányzatról ezt gondolom, illetve azt gondolom, hogy politikai kormányra van szüksége Romániának, mint minden egyes demokráciának, mert ez a technokrácia, ez kiváló, csak hogy nézzük meg azt a közigazgatási reformról szóló stratégiát, amit elfogadott a kormány, és nem egyeztetett senkivel, amely az erdélyi magyarságot hihetetlenül hátrányosan érinti, hogyha ennek a stratégiának a mentén születnek majd meg a törvények, a közigazgatási reform ez szerint fog történni, és ezért mondom azt, hogy a parlamentnek a kormányt ellenőriznie kell, a végrehajtás pedig nem tehet mást, mint amit a többség elfogad, amit a többség, a parlamenti többség támogat. Ehhez képest mondom, tényleg mellékes az, hogy akkor majd az RMDSZ hol lesz ellenzékben, vagy kormányon. Nagyon nehéz időszak következik. Nagyon-nagyon nehéz időszak következik.
Engedje meg, hogy két hallgatói véleményt közzé tegyünk, tehát van egy telefonhívásunk. Üdvözöljük, adásban van, haló.
Jó napot kívánok, haló.
Jó napot kívánok, hallgatjuk Önt.
Árpád vagyok, és azt szeretném hozzáfűzni az elmondottakhoz, hogy nagyon megcsömörültünk Elemen úr ettől az egész Erce utcától, ami az utóbbi években, évtizedekben zajlik az RMDSZ berkein belül. Konkrétan most arról, hogy ugye ez a jelölt állítás, vagy jelölt rangsorolás, hogyha jól idézem az elmondottakat. Most miért volt szükség erre az egészre, hogyha úgyis fölírják különböző módosításokkal, konkrétan Marosmennyire gondolok. Miért nem volt az előre leosztva, hogy tessék itt a bíró úrnak is kell majd egy hely, vagy mit tudom én, XY-nak, és akkor a fönnmaradó helyekre azok pályázzanak, vagy azok a rangsorolják, akik ebben jelentkeztek. Így csak azt érték el, hogy még jobban kiábrándultak a választók is. Egyáltalán én így magamba gondolok, és nagyon sokan vannak sajnos, akik velem biztos egyetértenek, hogy egyáltalán nincs értelme ennek, hogy mi elmenjünk és válasszunk, mert úgyis úgy történik minden, ahogy egy néhány ember a felső körökből előírja, vagy megmagyarázza, vagy előadja, és ez már tovább egy ilyen kiábrándultságot eredményez, és nem lennék meglepve, hogyha a következő választásokon az RMDSZ nem jutna be a parlamentbe. És a második dolog, amit még szerettem volna mondani, hát minden dologban próbálkozunk fölzárkózni az Európai Unió tagországaihoz, és vannak olyan lényeges dolgok, amit elfelejtünk. Itt nincsen jogharmonizációról szó, mondhatnám azt is, persze ez nem az ő konkrét hibája, vagy nem az RMDSZ-nek róható fel, de viszont szeretném, hogyha megtennének mindent ennek érdekében, hogy ez megváltozzon. Például Németországban megszerzett bizonyos szakképesítést, konkrétan a feszítővágók használatára gondolok az önkéntes tűzoltók esetében, Romániában nem ismerik el. Akkor úgy szintén az ottani verifikálást, vagyis technikai vizsgáját a légzőkészülékeknek itten nem ismerik el. Nem beszélve arról, hogy itt megint csak egy nagy hiányosság, hogy az önkéntes tűzoltóság egyrészt nagy felelősséget és feladatot ró azokra, akik ebben részt vesznek, viszont támogatás semmilyen szinten nincsen, még a társadalom szintjén se. Meg kellene próbálni azt, hogy ha már éppen fenn vagyunk a felsőbb szinteken, akár a kormányzásban is, akkor akár megyei tanácsokon keresztül konkrét pénzösszegeket leosztani célirányosan ezeknek a tűzoltó egységeknek a fenntartására, mert itt eszközökről és technikákról van szó, amit állandóan fejleszteni kell, állandóan javítani kell, és ez nagy segítséget jelentene. Mert tudjuk azt, hogy a...
Ne haragudja, nagyon hosszúra nyúlik a beszámoló. Én azt hiszem, hogy az elnök úr megértette, hogy engedje meg, hogy ő is szóval. Köszönjük, Árpád!
Szóval az utolsó kérdésre, igen, nem csak a jogharmonizációval van baj, hanem az is, hogy kérdés, hogy bizonyos kérdéseket, bizonyos ügyeket a tagállami kompetenciába tartanak, vagy brüsszeli kompetenciába, illetve ezeket a szabályozásokat hogyan lehet összehangolni. Én mindig úgy gondoltam, és úgy gondolom, hogy ebben a jogharmonizációs folyamatban nem csak, hogy az elején tartunk, hanem még sok-sok olyan dolgot el kell végeznünk, és meg kell tennünk, ami az emberek életét könnyebbé teszi, és mi arra bíztatjuk, arra vállalkozunk egyébként, arra bíztatjuk a kollégákat is, akármilyen formában vagyunk jelen a parlamentben, hogy elsősorban azokat a kérdéseket kell napirendre tűzni, ami a munkahelyekkel, a közszolgálattal kapcsolatosan hoznak pluszt az emberek életébe, és ugye a szaktudás, a szakképzettség az mindenféleképpen egy ilyen ügy, egy ilyen kérdés, és ezt ennél konkrétabban mihelyt lehetőségünk lesz, akkor végignézzük és támogatjuk, mert nagyon fontosnak tartom, és sokan kint Nyugat-Európában szakképesítést szereztek, néhány esztendő alatt ott dolgoztak, és azt a tudást itt akarják értékesíteni, akkor ezt segíteni kell. A másik kérdés, igen, azt tudom mondani, amit az előbb is mondtam, amit az imént is mondtam, hogy vannak olyan közös érdekek, amelyek a helyi partikuláris érdekeket időnként felülírják. És ez jelenti azt, hogy a közérdeket tudjuk érvényesíteni. Én egyetlen Maros megyei kollégától sem hallottam azt, sem most, sem az elmúlt esztendőben, hogy nincsen szükség együttműködésre, és hogy nincsen szükség összefogásra. Mindenki azt mondta, hogy erre szükség van. Az elképzelhető, hogy a döntés folyamatában többet kellett volna kommunikálni, hogy mi is hibáztunk, de azzal kapcsolatosan, hogy ezt az együttműködést, ezt az összefogást gyakorlatba kell ültetni, én egyik kollega részéről sem hallottam semmiféle kifogást, és nyilván olyan háttérinformációkat talán nem mindenki ismer, sokszor én sem, amely a megyei szervezetben voltak a küldött gyűlés előtt, alatt, után, és amelyek el tudom fogadni, hogy feszültségeket okoztak. De azok, akik a listán vannak, befutó helyen vannak, ezek közül mindenkiről nyílt szívvel és nagyon határozottan merem állítani, hogy nem csak a Maros megyeieknek, hanem az erdélyi, romániai, magyar embereknek az érdekeit fogják és tudják képviselni. Vas Levente is, Csép Andrea is, a Magyar Polgári Párt jelöltjei is mindkét megyében, illetve Novák Zoltán, valamint Császár Károly. És azt hiszem, hogy mindenki, aki akar dolgozni, az a szövetségben, a szövetséggel együtt a közös ügyet fogja tudni szolgálni. De egy olyan közösségi érdeket kellett érvényesíteni, ami egyik vagy másik személynek a sajátos érdekeit felülírta. Ez igaz.
Egy másik eléggé zavaros SMS, most én nem egészen értem, lehet, hogy ön többet tud. Ezzel kapcsolatosan Dávid írja SMS-ben. Tisztelt elnök úr, helyesnek tartom, hogy az aradi vértanúkról megemlékeznek és koszorút helyeznek el. De mivel magyarázza az Ávrám Jánkú koszorúzást, milyen politikai manőver van mögötte, hisz köztudott mindenki számára a magyar ellenes hadjárata. Itt meg hozzáteszi a tisztelt hallgató, hogy remélem a műsorvezető úr nem pillant hosszút, és a kérdést fölteszi az elnök úrnak. Köszönöm, Dávid. Nem tudom, milyen Ávrám Jánkú koszorúzásról van szó. Ön tud róla?
Állítólag megjelent egy olyan hír, hogy a Hunyad megyei szervezettől valakik tőlünk koszorút tettek le az egyik megemlékezésen. Ilyesmire az elmúlt esztendőkben én szerintem néhányszor sor került, és ezzel nem az Ávrám Jánkú magyar ellenességét akarta soha senki kiemelni. Én nem tudom, hogy az idén volt-e ilyen, vagy csak egy kacsa, de annak idején úgy, ahogy Szőcs Géza elment 1990-ben december 1-én Gyulafehérvárra, mindegy gesztust téve a többségi társadalom felé, amit nem viszonzott a többségi társadalom, időnként mi teszünk olyan gesztusokat, amelyeket jobb pillanatainkban, vagy nehezebb pillanatainkban, attól függ, hogy ki hogyan érzi, úgy érzünk, hogy nem viszonoztak és nem viszonoznak. Ez magyarázható, ha volt ilyen. Én nem tudom, hogy volt-e ilyen, vagy csak egy kacsa, de régen igen, próbáltunk, tettünk gesztusokat, és ezeket nem mindig viszonozta a többségi társadalom. Hozzáteszem rögtön, hogy sajnos, és arra a tiszteletre, amit a magyar emberek megérdemelnek, ami kijár egy olyan közösségnek, amelyet én államalkotó közösségként érzek, látok, és így szeretném látni a román alkotmányt is fogalmazni. Azt a tiszteletet nem mindig kapja meg a magyar közösség, amit megérdemelne.
Végezetül végkonklúzióként, és azt is hozzátéve, hogy Klaus Johannis államelnök is megerősítette, hogy december 11-e után nem lesz már technokrata kormány, hanem politikai kormánya lesz az országnak. Milyen reményekkel indulnak neki a választási kampánynak? Tehát szám szerint hány szenátort és hány képviselőt szeretnének, vagy tartanak esélyesnek bejutni a román törvényhozásba idén?
A számok fontosak, a számok nyilván nem megkerülhetőek a politikában és egy parlamenti munkában sem. Ennél fontosabb az, hogy a közösség problémáira választ találjunk. Egyetlen egy számot tudok ebben a pillanatban mondani, a június 5-én leadott szavazatokat, illetve azt a korrekciót, amit ilyenkor el kell végezni, akkor, amikor mandátumokat számolunk, hogyha június 5-én parlamenti választások lettek volna, az önkormányzatival egy időben akkor lenne 9 szenátorunk, 18-19 képviselőnk, ez egy arányos képviseletet jelentene. Én azt gondolom, hogy az arányos képviselettel elégedettek lehetünk, hogyha jól mozgósítanánk, hogyha nagyobb lenne a magyar jelenlét, akkor akár erősebbek is lehetnénk, mint amit az országos arányok feltételeznek vagy mutatnak. A lényeg az, hogy a mi közösségünket, a mi választóinkat tudjuk meggyőzni, hogy azok, akik ma a bizalmukat kérik, azok tudják, hogy mit kell tenni, és a közérdeket, a közjót fogják szolgálni. Ez a legeslegfontosabb.
Hát úgy legyen, ennél nemesebb gondolattal nem is zárhatjuk. Tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr, további jó utat kívánok, és valósuljon meg mindaz, amit elterveztek. Köszönöm önnek, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm a lehetőséget.